tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna az egyik mikrofonnál, és itt ő velem szemben ma is Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Decentralizált applikációkról beszélünk ma. Nyilván a hagyományosakkal hasonlítjuk össze először, hogy ha el tudjuk helyezni valahol. Tehát ahhoz képest, hogy van mindenkinek az okos mobiltelefonján különböző applikáció, amit nap mint nap használunk, és már azért nem számít újdonságnak. Na, ahhoz képest mi a különbség? A decentralizált applikációnál.
Az alapvető különbség, hogy a hagyományos applikációknak van egy központja, egy szerverről működtetik, és van általában egy cég, egy vállalat, vagy van egy entitás, aki kontrollálja a működését, általában ezt tartja karban, fejleszti, és hogyha bármi van, akkor be tud avatkozni. Ugye erre szokták felhozni kriptos körökbe a Twitternek a példáját, ahol le tudták kapcsolni az amerikai elnöknek a csatornáját.
Na, ez a decentralizált világban nem történhet meg.
A decentralizált világban ilyen nem történhet meg. Ugye a múlt adásban beszéltünk az Ethereumról és az Ethereumnak a különböző számlatípusairól. Na, az Ethereum az egy olyan platform, ahol tudnak ilyen decentralizált alkalmazások működni. Ilyenkor is van egy entitás, egy csapat, egy cég vagy valaki, aki létrehozza egy decentralizált applikációnak a szabályrendszerét, magyarul megírja, de azt általában így föltölti oda, és onnantól kezdve odaadta a világnak. Ha akarják, az emberek használják, betöltik a különböző szerepköröket, amiket szükséges betölteni ahhoz, hogy működőképes legyen a rendszer, bármilyen rendszerről lehet. Szóval ez lehet egy bonyolult ökoszisztéma, vagy lehet egy teljesen egyszerű alkalmazás. Vegyünk példának mondjuk egy hitelplatformot. Ugye a hagyományos világban úgy működik, hogy van egy bank, ő szervezi, hogy valaki beviszi a pénzét, leköti a pénzét, és akkor azt ő kiadja, mármint a bank ki tudja adni hitelbe. Ez egy decentralizált applikáció. Képes úgy működni, hogy közvetlenül találkozik a hitelező és a hitelfelvevő. Különböző szabályrendszerek vannak, hogy hogyan lehet mondjuk biztosítani egy fedezetet, vagy hogyan tud jól működni, de hát vannak olyan platformok, ahol mondjuk kriptó fedezetre lehet fölvenni mondjuk stablecoin hitelt. Miért jó ez? A hitelfelvevőnek nem akarja eladni mondjuk egy ilyen helyzetben, mint a mai, amikor mondjuk mínuszosan áll, nem akarja eladni, de más helyzetben egyszerűen nem akarja eladni a bitcoinját, mert azt várja tőle, hogy később többet ér, de szüksége van mondjuk fiat pénzre, fölveszi a stablecoin hitelt, azt átváltja fiat pénzre, és amikor visszafizeti, akkor visszakapja a fedezetet, erre fizet egy nagyon alacsony kamatot, hiszen nincsenek köztes szereplők, akik ezen keresni szeretnének, viszont az okos szerződés van egy olyan szabályrendszer, hogyha mondjuk nem fizeti vissza időbe, akkor az okos szerződés automatikusan értékesíti a kriptoeszközét, bitcoinját, a hitelező viszont így teljes biztonságban van, mert ő biztos, hogy meg fogja kapni a pénzét. Na de hogy lehet ezekkel kapcsolatba lépni? Mert a másik különbség, hogy egy hagyományos applikációnál rendszerint regisztrálunk. Regisztrálunk az e-mail címünkkel, nevünkkel, és bejelentkezünk, amivel az ő szerverük beenged minket, vagy akár végig megyünk egy olyan KYC folyamaton, ahol beazonosítanak minket, lefotózzuk a személyt, az arcképünket, stb. Stb. A decentralizált applikációknál jellemzően nincs ilyen, nem is lehet beregisztrálni, mert nem tárolnak így adatokat rólunk, hanem van nekünk egy azonosítónk, ami a privát kulcsunkhoz van kötve. Ezért nagyon fontos ebben a világban a kulcskezelés. A privát kulcsunk az, amivel mi igazolni tudjuk magunkat, de természetesen a privát kulcsot nem adjuk ki, azzal csak aláírunk valamilyen üzenetet, és a publikus kulcsunk vagy a címünk az, ami igazol minket. Úgyhogy egy ilyen decentralizált applikációban mi megjelenünk a címünkkel, és a címünk reprezentál minket, és azzal tudunk bármilyen szolgáltatást, vagy bármit igénybe venni, amit éppen az az applikáció kínál. Ehhez viszont szükségünk van megfelelő alkalmazásra, ami egy másik alkalmazás, ami kezeli a mi kulcsainkat. Ez rendszerint egy pénztárca, de nem feltétlenül pénztárca funkciót tölt be ilyenkor, ezért szoktuk Web3 kliensnek hívni ezeket az eszközöket. ebből a legismertebb az a MetaMask. Én azt mondom, hogy abból a nagyon-nagyon sokból, ami létezik, 99%-ban a MetaMaskot használja a világ. Ugye ez nagyon sokféle hálózatra tud felcsatlakozni, beépül a böngészőbe, tehát egyből, hogyha elérkezünk egy decentralizált applikációhoz, ugye a böngészőnkön keresztül, akkor a böngészőbe épített Web3 kliensünkkel be tudunk jelentkezni, hiszen abba benne van a privát kulcs, egyszerűen kapcsolatba hozzuk az applikációval a Web3 kliensünket, és már is bejelentkeztünk.
Nem hallatszik egyszerűnek.
Ezt meg kell szokni.
Ezt akartam kérdezni, hogy megszokás, tanulás, tényleg hozzászokás kérdése?
Csak hozzászokás kérdése, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy próbáljuk meg elmagyarázni, hogy hogyan működik a Gmail fiókunk valakinek 1950-ben. Nagyon sok mindent kéne neki magyarázni ahhoz, hogy eljussunk egyszer csak oda, hogy már meg tudja érteni a Gmail-es fiókunknak a működését.
Mire használják leginkább ezeket a decentralizált applikációkat jelenleg? Most itt hirtelen az jutott eszembe, hogy gondolom én, hogy ugye aki kereskedik a kriptopiacon ilyen applikációk segítségével, azért könnyebben kereskedhet. Ezek a legnépszerűbb szolgáltatók?
Hát valószínű, hogy tranzakciós számra a swapok, tehát ezek a decentralizált tőzsdék, amik legtöbbet használtak, de hát egyébként játékokat lehet játszani, egyébként bármire lehetne használni, ugye én nem ismerek sikeres közösségi média platformot, de nagyon sok próbálkozás van, ami a decentralizált irányba viszi ugye a közösségi médiákat. Szerintem előbb-utóbb majd lesz egy olyan, ami sikeres lesz.
Oda és akkor is. Nem lehet majd letiltani az amerikai elnököt?
És akkor nem bármit lehet letiltani az amerikai elnököt, de egyébként azok a próbálkozások, amik most vannak, azok lehetővé teszik, hogyha tényleg valami oda nem illő dolog van, akkor a közösség ki tud szavazni onnan felhasználókat, hogyha ne adj Isten mondjuk megjelenik egy gyermekpornó, vagy valami, ami tényleg, tehát az biztos, hogy a közösség azonnal kiszavazza onnan, bárki jelentheti, hogy itt valami problémás dolog van, az egyből megjelenik, hogy itt van egy jelentett dolog egy csomó mindenkinél, akkor ott, ha többen rákattintanak, előbb-utóbb.
Tehát, hogy a többség dönt végül is? Tehát nem az van, hogy egy valaki eldönti, hogy az a bejelentés az valós-e, az tényleg sérti-e az adott felület szabályait, azt törölni kell-e, itt a többség dönt?
Bármi lehet, mert az alkotók kitalálnak egy szabályrendszert, a felhasználók ezt elfogadják. Később mindenki felhasználó, aki a rendszeren megjelenik. Az a rendszer, amit nem olyan régen néztem, egy ilyen közösségi médiás megoldás, ott úgy oldották ezt meg, hogy nyilván ezzel vissza lehetne élni, hogyha néhányan rákattintanak, hogy ez nem ide illő tartalom, mert mondjuk egy politikai helyzetnél ez pont ilyen, hogy az könnyű lenne elérni. Úgyhogy ott van egy arány, ami, hogyha elérnek a ráklikkelők, akkor ha ott egész egyszerűen azt mondjuk, hogy a többség szerint nem odaillő, akkor könnyű lenne azt mondani, hogyha rákattintottak mondjuk 50-en arra, hogy nem odaillő, de 6-an arra, hogy odaillik, akkor lekapcsolják. Na most ezt, hogy elkerüljék, ezért néznek ilyen arányszámokat, hogy hányan kattintanak arra, hogy nem odaillő, és hogyha nagyon egyértelmű az arány, akkor azonnal lekapcsolódik. Ha viszont vitatható a helyzet, akkor valamilyen algoritmus által tovább viszik ezt a kérdést, és azt is nézik, hogy mennyire aktívak azok, akik ebbe részt vennek, hogy kizárják, hogy mondjuk egy politikai megnyilvánulás az maradjon ott, nem baj az, hogyha ott van, ne lehessen egy amerikai elnököt letiltani egy ilyen platformról.
De még nem itt tartunk, tehát azért ehhez is fel kell készülni az emberiségnek, hogy egy ilyen platformon tömegek jelenjenek meg.
És ráadásul a szabályrendszereknek is ki kell forni. Én személy szerint nehezen tudom elképzelni, hogy az első ilyen szabályrendszer az olyan lesz, ami tényleg igazán hatékonyan jól tud működni.
Meglátjuk majd ezt is a következő években. Minden esetre mára ennyi fért bele. Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmet. Andor Tóth Anna volt a másik mikrofonnál.
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!